Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a D-Labs.
Üdvözlünk mindenkit, ma is Andor Tóth Anna az egyik mikrofonnál, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Sok fogalmat megmagyarázunk ma a tervek szerint. Utility token, security token, ICO, csúnyábbnál csúnyább kifejezések, de ebben a szegmensben is úgy gondolom, hogy tisztába kell tenni a dolgokat. Talán induljunk ki onnan, hogy coin vagy token, mi a különbség? Röviden, ahogy én tudom, aztán majd mondott persze az okosságot. Tehát a coin az egy saját blokkláncot használ, a token pedig valamilyen másik blokkláncot. Ennyire egyszerű az egész?
Gondolom, nem. Ennyire egyszerű, igen? Viszont azt fontos megemlíteni, hogy ezt a két fogalmat ezt össze-vissza keverik még szaksajtóban is, úgyhogy nem kell mindig készpénznek venni, hogyha valahol az van leírva, hogy token, hogy ott nem egy coinról van szó. Ugye a bitcoin megjelenésével megjelent az első blokklánc, ami az újabb modern megoldásokhoz képest még nem tette indokoltá, hogy erről bővebben beszéljünk. Egész egyszerűen használjuk a bitcoin blokkláncot, nem tudjuk másra használni, csak arra, hogy bitcoint mozgatunk rajta, úgyhogy a bitcoin egy coin, egyébként az összes többi kriptovaluta, és akkor itt már nem csak coinokról beszélünk, azt altcoinnak hívjuk, alternatív coin, tehát ennyire
minden, egyszerűen, ami nem bitcoin.
Minden, ami nem bitcoin, az altcoin, akkor is, ha token.
Aha, de itt kezdődnek a problémák.
Na de elérkezett az Ethereum világa, ahol teljesen más volt a motivációja az egész projektnek, a fejlesztésnek. Ugye az Ethereumra lehet, most idézőjelben mondom, hogy programokat írni, mert ezt ilyenkor nem programnak hívjuk, de valójában erről van szó, hogy különböző műveleteket lehet végrehajtani, nem csak kriptovaluta tranzakciókat.
Na de itt is akkor pontosítani kell, hogy az Ethereumra, mint blokkláncra, és van külön az Ethereum, mint kriptodeviza.
Így van, ez jó, hogy felhívtad a figyelmet rá. Igen, tehát az Ethereum blokkláncra. Ugye egyébként az Ethereum az maga a blokklánc, és Ether a kriptovaluta, igen, de ezt a legritkábban használjuk, és sajnos én is simán leetereumozom az Ethert. Ugyanígy mások letokenezik a coinokat, lecoinozzák a tokeneket, míg a bitcoinnak a célja az volt, hogy egy alternatívát nyújtson mondjuk a dollár mellett. Az Ethereumnak más a célja. Az Ethereumnak az a célja, hogy meg tud valamiben fizetni a rendszer használati díjat. És amikor az Ethereumra bármit fejlesztünk, amikor használjuk a rendszert, azért díjat kell fizetni. És ezt a célt szolgálja az Ether, akkor is, hogyha én mondjuk valamilyen más kriptovalutát mozgatok rajta, itt lehet mondani a dollárhoz kötött Tether-t, vagy sok tízezer kriptovaluta épült rá az Ethereumra, hogyha én küldök neked $3, 3 USDT-t, ez a Tether, akkor a rendszer használati díjat én Etherbe fogom megfizetni. Tehát itt egy ilyen funkciója van, és ez a coin, ez a rendszernek az a natív, tehát az anyanyelvi coinja, ez a kriptovaluta, ezt mindig elő kell venni. Nem is tudok egyébként elküldeni Ether nélkül, tehát ha nincs a pénztárcámba a tranzakciósra, költségre elegendő Ether, akkor nem tudok műveleteket végrehajtani.
Egy pici kitérő. A sokszor mondott, hogy az Ethereum nagyon drága. Miért töretlen ennyire a sikere, és miért nem jelentek még meg olyan versenytársak, amik viszonylag hamar beérték volna? Mert azért gyakorlatilag még töretlen a sikere.
Töretlen a sikere. Egészen friss, egy néhány hetes információ, hogy a DeFi projektekben mozgó pénzeknek még több mint az 50%-a az Etheren, tehát az Ethereumon zajlik, és a második helyezett 10% alatt van. És egyébként azok a nagy nevek, amik várják, hogy ők majd letaszítják a trónról az Ethereumot, azoknál ilyen 1-2-3% van. Azért, mert minden standardot, ami e körül van, az Ethereum állított föl, hiába vannak egyébként nem rossz, sőt akár jó megoldások máshol, nem sikerült érvényesülniük, ezeknek egyébként megvan a technológiai oka, hiszen a legstabilabban, a legbiztosabban az Ethereumon tud végigfutni. A másik ok, ugye minden költség probléma a skálázhatósággal van összefüggésbe, azaz azzal, hogy mennyi tranzakciót tud egy bizonyos időn belül bonyolítani a rendszer, mennyi adatot tud mozgatni. És azok a megoldások, amik ugyan sokkal gyorsabbak az Ethereumnál, sem elég gyorsak ahhoz, hogy mondjuk a világ számítógépévé váljanak, azaz azon a blokkláncon mindent egy helyen lehessen működtetni. Tehát, hogyha valóban korlátlanul meg lenne oldva ez a probléma, akkor rá lehetne kötni a világ összes nagyvárosának a parkolóautomatáit, az összes hivatalba minden dokumentáció hitelesítést, és itt sorolhatnám azokat az IoT eszközöket, ugye Internet of Things, tehát az internetre kötött eszközöket, hogy az összes meteorológiai állomás, hűtőszekrény otthon, az önvezető autóknak a paraméterei, ez azért kitenne másodpercenként sok-sok millió tranzakciót. Most ilyen ígéreteket tesznek egyébként a blokkláncok, de valójában, amit kitesztelten, minden körülmények között azok tudnak, akik mondjuk ígérnek több milliós tranzakciót másodpercenként, az néhány ezer. Itt tart most a technológia, mert bizonyos körülmények között bedugul, elakad, leáll, nem működik. Na, az Ethereumnál ilyen nincsen. Az Ethereum nagyon keveset tud ehhez képest, tud 27-30 tranzakciót másodpercenként, de stabilan tudja. Viszont a drágaság az pedig abból fakad, hogy egymásra licitálunk, hogy ki következzen a sorba a validálásnál, hogy az én tranzakcióm menjen át, és végbe menjen.
És minél többen állnak a sorban, annál drágább.
Hát persze, mert mindig van, tehát ott van több száz vagy több ezer sorban álló, akkor akad közte egy-egy, aki azt mondja, hogy én fizetek többet érte. Innentől kezdve az alacsony díjammal nem rúgok labdába, lehet, hogy napokig ott várakozom, vagy lehet, hogy egyáltalán nem fogok sorra kerülni, mit tudok tenni, ráígérek. És akkor így lesz mondjuk egy 10 dolláros tranzakcióból, tehát én el akarok neked küldeni 10 dollárt, ez ma simán tud 20-30 dollárba kerülni, de bizonyos pillanatokban akár 100 dollárba is kerülhet, hogy 10 dollárt elküldjek, de az az érdekesség benne, hogyha én 1 millió vagy 100 millió dollárt küldenék, akkor is ugyanennyibe kerül, hiszen az egy tranzakció, és ahhoz, hogy arra rányomják a pecsétet, ahhoz ezt a díjat kell fizetni, és az nem számít, hogy mekkora értéket mozgatok.
Na de ezeknek a problémáknak a kiküszöbölése ilyen nehéz, hogy azóta sem tudott egy versenytárs kialakulni az Ethereummal szemben?
Hát nagyon sok kihívó van, erre vár a piac, hogy mi fog történni. Nyilván egy nagyon nagy akadálya a kihívóknak, hogy mindenki várja az Ethereum 2.0-át, ami a várakozások szerint felül fogja múlni az összes kihívó teljesítményét, és azért ugyanaz a csapat építi, ugyanaz a logika, és ráadásul folyamatába egész egyszerűen át lehet állítani a most Ethereumon futó szolgáltatásokat, rendszereket majd az Ethereum 2.0-ra. Valószínűbbként, hogy azért csúszik sokat, mert ez az átállás ez nem egyszerű. Tehát ott azért komoly technológiai.
Tehát akkor valószínűleg az egyik újítása az lesz, hogy sokkal több tranzakciót, érdemi mennyiségű tranzakciót el tud majd végezni, hiszen ugye ez az egyik hiányos.
Ez az egyik hiányossága, tehát egy konszenzusváltáson fog keresztül menni, hiszen az alacsony tranzakciós számot a konszenzusának lehet köszönni, ugye ez a hagyományos proof of work, egyébként ebből fakad az is, hogy nagy energiafelhasználó, tehát hogy nem környezetbarát az Ethereum. Ezzel a konszenzus cserével ez megoldódik, tehát azt lehet mondani, hogy teljesen zöld lesz. Nyilván valamennyi áramot fogyaszt, de nem mérhető ahhoz, amennyit most. Itt nem arról van szó, hogy fele vagy tizede, hanem hogy hány millió oda lesz az energiafogyasztása. A gyorsasága is ezzel van összefüggésben, hiszen ez a proof of work konszenzus, ez nagyon lassú.
Na de egy picit elkanyarodtunk, úgyhogy térjünk vissza a fogalmakhoz. Coin token kérdéskört azt szerintem megmagyaráztuk. Melyikkel kezdjük, utility vagy security?
Kezdjük a utility tokennel. Bemutattuk, hogy mondjuk mit csinál egy natív coin, tehát az anya nyelvű coinja egy blokkláncnak. Itt az a funkciója, hogy a tranzakciós díjakat lehessen belőle fizetni. Egy utility token, az ha már token, akkor nem coin, tehát nem tartozik hozzá önálló saját blokklánc. Az Ethereumon a legtöbb token az utility token. Egy utility tokennek pedig mindig van valamilyen funkciója, ami értelmet ad a létezésének. Hát ez persze teljes skálája van, mert valamiben csak nagyon bele van magyarázva, és finoman szólva is ökörség, amit kitaláltak. Egy komoly utility tokennek pedig valamiért egy adott rendszernél elengedhetetlenül szüksége van a felhasználóknak, hiszen ha azzal nem rendelkeznének, akkor nem működhetne úgy a szolgáltatás, a rendszer. De egyébként egy utility token, mondjuk akár egy kupon is, hogyha azt mondom, hogy én voltuk a parkolóautomatás példát, én meg tudok venni, egy token egy percet jelent, és akkor igaziból egy perces kuponokat vásárolok, és akkor meg tudok venni 1, 3, 4, 20, 60 perci parkolást, és egész egyszerűen vagy vonja a pénztárcámból, vagy kifizetem előre, az a funkciója, hogy a parkolást megvásároljam.
Egy számítógépes játékon belül használt digitális pénz, az is utility token, hiszen kapok érte egy szolgáltatást.
Így van. Nagyon jó példa, az is egy utility token. Egyébként ennek ezer ága van, és akkor nagyon sokat lehet vitatkozni azon, hogy az most tényleg utility token, vagy már átcsap valami másik kategóriába. Mindenki szeretne utility token maradni, hiszen security token az nagyon szigorú engedélyekhez van kötve. Ami teljesen egyértelműen security token, az mondjuk ki tud váltani egy részvényt, mert az mondjuk valamilyen tulajdonjogot testesít meg valamiben.
Hol dől el, hogy még mikor utility token, és mikor security?
Ilyenkor a jogászok összeülnek, vitatkoznak, és akkor mondanak valamit, és lehet, hogy pontosan ugyanarra a helyzetre, 50 kilométerrel arrébb egy másik városba már más következtetésre jutnak. Sok esetben egyébként valóban komoly fejtörést okoz, hogy milyen apróságokat kéne megváltoztatni, hogy biztos, hogy ne essen security token kategóriába. Egyébként meg, ahol teljesen egyértelműen security token valami, az olyan műveletek, ami egyértelműen kerekperec pénzügyi engedélyekhez van kötve.
Hát de ezért is fontos a meghatározása, mert az egyiket komoly szabályozásban lehet használni, a másik meg végül is szabadabb. Tehát most, ha mondjuk gondolunk az Egyesült Államokra, az amerikai értéktőzsde felügyeletnek az egyikhez van köze, a másikhoz meg nincs.
Pontosan így van. Azért az utóbbi időben ezeket egyre komolyabban veszik, a fejlesztők is, a projektek is, és a hatóságok is. Várhatóan itt az Európai Unión belül is nagyon rövid időn belül ezeket komolyan elkezdik vizsgálni, úgyhogy sok-sok projektnek problémája lehet ebből, hiszen látjuk, hogy ők kiírják, hogy utility token a weboldalukra, csak nem attól lesz utility token. Tehát attól, hogy látunk ilyen-olyan autókat Mercedes matricával a csomagtartójukon, attól azok még nem lesznek Mercedesek. Hát ugyanez a helyzet itt is, nagyon sokan kiírják, hogy az utility token, de látjuk, hogy nem. Ezek valószínűleg rövid időn belül elő lesznek véve, fel lesznek keresve, és a hatóságok elindítják a megfelelő eljárást. Erre azért most már komolyabban odafigyel mindenki, és valószínűleg a kultúrája is ki fog alakulni, és sokkal egyértelműbb szabályok lesznek.
Tehát akkor a kriptovilág értékpapírjáról beszélünk tulajdonképpen security token alatt.
Így van.
Értékpapírokat pedig ki kell bocsátani. A hagyományos világban IPO-nak nevezzük, és ugye itt jön be az ICO kifejezés, nem véletlen a hasonlóság. Itt is egy kibocsátásról beszélünk.
Igen, ugye az IPO az Initial Public Offering, a ICO pedig az Initial Coin Offering. Egyébként egyértelmű, hogy innen ered a kifejezés. Funkciójában viszont nem biztos, hogy ennyire közel vannak egymáshoz. A legtöbb ICO sokkal jobban hasonlít egy crowdfunding projekthez. A legtöbb ICO arról szólt, hogy volt egy terv, hogy mit szeretnének az alkotók létrehozni, és ennek a létrehozására pénzt gyűjtenek, méghozzá olyan formába, hogy még mielőtt elkészülne a terv, eladnak coinokat, tokeneket előre, abból lefejlesztik a projektet, és hogyha az sikeres, jó projekt lesz, akkor már értékkel fog rendelkezni az adott kriptovaluta.
Tehát később jár jól idézőjelben a befektető.
Az is igaz, hogy amikor az igazi nagy ICO dömping volt, most megint visszautalunk 2017-re, hát a többség nem járt jól, hiszen a projekteknek a túlnyomó többsége, 80-90% az, vagy egyáltalán nem létezik, vagy ilyen félhalott állapotban van, és nem is sok esély van rá, hogy el fog indulni, de hát azért aki ügyesen választott, és jól megvizsgálta a projekteket, itt komoly hasznokra lehetett szert tenni, tehát nem ritka a több százszoros érték, amit ma ér mondjuk egy ilyen kriptó, ahhoz képest amennyire egy ICO hozzá lehetett jutni.
De azt mondod, hogy akkor az ICO-k nagy korszaka már véget ért? Vagy lehet ilyet kijelenteni egyáltalán?
Nem, inkább azt mondom, hogy tisztult, míg mondjuk 2017-ben, amikor ICO őrület volt, aki a kriptovilágban benne volt, mindenki ICO-zott, ezt nézte, azt nézte, az akkori projekteknek valóban a túlnyomó többsége, de közel 90%-a az annyira komolytalan volt, egyébként akkor is látszott, de utólag visszagondolva már mindenki látja, hogy esélytelen volt azzal a háttérrel, azzal a tervel sikeresen piacra lépni. egyébként meg akik akkor komolyan gondolták, az a fajta attitűd, az a fajta hozzáállás, az ma is megvan a piacon, de hát ez körülbelül az egy tizede annak. Úgyhogy most is vannak jó projektek, most is vannak ICO-k, mindig van olyan, ami izgalmas és érdekes befektetési célpont lehet. Sokat tanultak azok, akik pénzt vesztettek ezeken, úgyhogy most már sokkal jobban meg vannak vizsgálva, elkezdett kialakulni egy kultúra, hogy milyen lépcsőkön kell keresztül menni ahhoz, hogy labdába rúgjon egy ICO projekt, most már nagyon nehéz, tehát ha egy komolytalan csapat megpróbál elindítani egy ICO-t, nem tudja megszólítani a közösséget, hiszen elvárt, hogy bizonyos típusú szakemberek véleményt mondjanak róla, ők nem fognak véleményt mondani, hogyha nem olyan, hol jelenjenek meg, milyen jellegű információk, milyen típusú adatokat tegyenek közzé, hogy legyen ellenőrizhető, és ugye ez nem a szabályzói oldalra jött, hanem ezt a piac kívánta meg. Nehezebb ICO sikereket elérni, mint 3-4-5-6 évvel ezelőtt.
Na hát minden esetre reméljük, hogy egy újabb szegmensével tudtunk megismerkedni most itt az elmúlt percekben a kriptopiacnak. Ennyi fért bele. Vidákovics Attila, a D-Labs alapítója, köszönöm, hogy ma is itt voltál velünk. Szép napot!
Köszönöm szépen!
És Andor Tóth Annát is hallották, köszönjük a figyelmet!
Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Tartson velünk legközelebb is!